A hét első napján pedig, jókor reggel, amikor még szürkült, odament a sírhoz a magdalai Mária, és látta, hogy a követ elvették a sírról. Elfutott azért, és Simon Péterhez ment, és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és ezt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult azért Péter és a másik tanítvány, és siettek a sírhoz. Együtt futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és előbb ért a sírhoz. Amikor lehajolt, látta, hogy ott vannak a lepedők, de nem ment be. Nyomban utána megérkezett Simon Péter is, és bement a sírba, és látta, hogy ott vannak a lepedők. De a kendő, amely a fején volt, nincs együtt a lepedőkkel, hanem egy külön helyen van összegöngyölítve. Azután bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz, és látott, és hitt. Mert addig még nem értették az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ismét hazamentek. Mária pedig kívül állott a sírnál zokogva. Zokogása közben behajolt a sírba, és látta, hogy ott, ahol Jézus teste feküdt, két angyal ül fehér ruhában, egyik fejtől, másik lábtól. Akkor így szóltak hozzá, asszony, miért sírsz? Ő ezt mondta, elvitték az én uramat, s nem tudom, hová tették. És amikor ezeket mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem tudta, hogy Jézus az. Jézus megszólította, asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő pedig azt gondolta, hogy a kertésszel beszél, és ezt mondta, uram, ha te vitted előtt, mondd meg, hova tetted, és én elhozom. Jézus megszólította, Mária, az megfordulva azt mondta neki héberül, rabbóni, ami ezt jelenti mester. Jézus ezt mondta, ne érincs engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj el az én atyám fiaihoz, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és megjelentette a tanítványoknak. Láttam az Urat, és azt is, hogy ezeket mondta neki. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, megértését, szűnbefogadását. Imádkozzunk. Áldott légy, Urunk, a feltámadás ünnepéért. Áldott légy a feltámadásért. Áldott légy ezért az új perspektíváért. Áldott légy ezért az új valóságért, ami több, mint amit a kezünk tapintani képes, amit a szemünk befogadni képes. Áldunk téged, Urunk, a titkok titkáért, ezért a misztériumért, a feltámadásért. Urunk, te tudod, hogy miként érkeztünk ide a te házadba. Te tudod, hogy hányféle élethelyzetből, hányféle életérzéssel megrakodva, hányféle gondolattal, gonddal, örömmel, álommal jöttünk ide hozzád. Kérünk téged, hogy teremts csöndet bennünk, és ebben az általad megáldott csöndben szólíts meg, beszélgess velünk. Könyörülj rajtunk, hogy élő valóság lehessen az evangélium, a feltámadás jó híre mindahányunknak. Amen. Fennállva, hallgassuk meg az ígét az imént hallott részből, János evangélium a 20. részének 18. versét. Elment a magdalai Mária, és megjelentette a tanítványoknak, láttam az Urat. Hát igaz, igen. Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Áldott húsvét ünnepet, áldott feltámadás ünnepet mindenkinek. Azt gondolom, hogy ez a köszöntés, amit tőlünk keletre több országban használnak, Kárpátalján, épp úgy, mint Erdélyben, és így köszöntik húsvét reggelén egymást az emberek. Ez a köszöntés a világ legszebb és legnagyobb diadalmondata. A világ legnagyobb diadalát és legnagyobb győzelmét hirdeti meg, aki így köszön, feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Mert hogy a feltámadás, Jézus feltámadása diadal. Jézus diadala a legnagyobb ellenségünk, a legnagyobb ellenfelünk fölött, a halál fölött. Hiszen ellenség és ellenfél, az ige is így nevezi, és a legkegyetlenebb és legkeserűbb valóság. A feltámadás, Jézus feltámadása, a húsvét győzelem a halál iszonyata fölött. Győzelem és reménység az elmúlással szemben, reménység és vigasztalás ünnepe így a feltámadás ünnepe. A feltámadás élet és halál másféle új látásának ünnepe. Nem véletlenül a kereszténység központi üzenete a legfontosabb, leglényegesebb, minden más vallástól megkülönböztetett és nagyon más üzenet, az, hogy feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Olyan diadalmondat ez, ami az egész életünk látásmódját, életről és halálról való gondolkodásunkat, látásunkat képes módosítani, képes átalakítani, és képes reménységgé lenni a szívünkben. Hogyan lett a nagypénteki iszonyatból, a nagypénteki rettenetből, Jézus szenvedéséből, Jézus elgyászolásából, hogyan fordult ünneppé, hogyan lett örömhírré mindaz, ami történt húsvét reggelén. Jézus szenvedése és halála miatti rettegésből, hogyan lett az örök élet bizonyossága, a feltámadás bizonyossága, hogyan lett vigasztalássá, és hogyan lett új erővé, és embert megújító, embert formáló erővé a feltámadás üzenete. A János evangélium leírása így kezdődött, és gondolom, hogy leginkább ismerjük ezt, és nem hiszem, hogy nagyon újat mondaná az evangélium szava, hiszen ismerjük. A hét első napján pedig jókor reggel, amikor még alig szürkült, odament a sírhoz a Magdalai Mária, és látta, hogy a követ elvették a sírról. Még alig viratt, és a Magdalai Mária Jézus sírjához igyekszik, a Páska ünnepe után. Tessenek bejönni, bocsánat, meg kell, hogy álljak, tessenek bejönni, itt is van elölhely, azt nem tudom, hogy az irodában van-e még hely, de hosszú lesz az Isten tisztelet végig áldogálni, tessenek csak bejönni. Van itt még elölhely, és szabad lecsücsülni, Péter bácsit is biztatom, hívom, és önöket is, jöjjenek. Van még itt hely, tessenek egész nyugodtan bejönni, van még hely. Összeváljuk egymást, ezt nem gond. Tessék lecsücsülni. Tehát azt olvassuk az igében, hogy még alig virradt, és már is Magdalai Mária siet a sírhoz. Számtalanszor végig gondoltam, hogy micsoda szörnyű ünneplés lehetett ez, hiszen a virradat a Páska ünnepét zárja le. Amikor Izrael népe ünnepelte a messiást, ünnepelte a szabadító Isten szeretetét, ünnepelte és átgondolta, hogy hogyan mentette meg az egyiptomi rabszolgaságból népét az Úr, hogyan látta meg nyomorúságát, hogyan látta meg elveszettségét, és hogyan nyújtotta ki érte a karját, és hogyan szabadította meg. És ebben az ünneplésben nagyon sok hálaadó zsoltár hangzik el. Jézus ezt egy nappal korábban, az utolsó vacsorakor énekli, mondja, imádkozza végig. És a hálaadó zsoltárok mellett, és az ünnepi lakomám, ami előírásszerű volt, szertartásszerű, meg volt, hogy mit ettek, mit ittak, és milyen sorrendjében az életnek, ezek között plusz egy teríték volt minden család asztalán, a messiásé. Az eljövendő messiásé. Így várták ők a messiást, és így telt a Páska. Ott volt, nyilván a tanítványok asztalán, Jézus hozzátartozóinak asztalán is ott volt a messiás terítéke. Miközben a messiás, az Isten fia, a sírban volt már. Miközben látták elveszni, látták szenvedni, látták meghalni, és eltemették. Vele együtt a reménységüket, a várakozásukat, a szabadításra várást, az életük megmentéséért való reménységüket temették el. Micsoda rettenetes helyzet lehetett ez, és micsoda nagyon nehéz helyzet ünnepelni, zsoltárt énekelni, dicsérni az Urat, miközben a szívük keserűséggel és bánattal van teli, hiszen elveszett a reménység forrása számukra, vagy ők legalábbis így gondolták Jézus halálakor. Ki volt ez a Magdalai Mária, akinek ennyire fontos volt kora reggel, még szürkületkor elsietni Jézus sírjához? Ki volt ez az asszony, és miért ennyire sürgős Jézus sírját megkeresni? Azt olvassuk a Lukács evangéliumában, hogy Mária Magdolnát meggyógyította Jézus az ördöngösségéből. Nagyon súlyos idegbeteg lehetett ez a nő, és Jézus gyógyította meg őt. És miután meggyógyította, Jézus tanítványává szegődik, és végig kíséri Jézus életét. És valószínűleg anyagilag tehetős asszony volt, hiszen ugyancsak a Lukács evangéliumában olvassuk, hogy ő is az anyagi javaival kísérte és támogatta Jézus munkáját. És ők az ország északi részéből, ahonnan Jézus is származott, Galileából végig kísérték Jézust le Jeruzsálembe. Körülbelül 800 kilométeren át kísérik Jézust, és ott vannak Jézus mellett. Jelen vannak Jézus mellett a szenvedése idején. Ő is, ez az asszony is ott van a kereszt alatt Jézus édesanyjával együtt, meg Jakabnak és Jánosnak az édesanyjával együtt, ott állnak a kereszt alatt ők is. Látták Jézus szenvedését, szemtől szembe. Olyan közel, ahogy egyetlen férfi mert csak közel menni, János. És a többiek pedig elillantak Jézus mellől. Ott álltak ezek a nők, köztük Magdalai Mária is. Miért is siethetett ő a sírhoz? Lehet, hogy mert a septében való eltemetés gyorsan kellett eltemetni Jézust, hiszen 3 órakor meghalt Jézus, és 6-kor kezdődött a Páska ünnepe hivatalosan. Néhány órájuk volt sírhelyet találni, begöngyölni, eltemetni Jézust. Lehet, hogy az asszonyi gondoskodás indította őket minden szépen precízen elrendezni, csinossá tenni még a sírt is, széppé tenni még az elmúlást is. Lehet, hogy ez az igyekezet vitte őt a sírhoz, nem tudjuk. De lehet, hogy egyszerűen ugyanaz, ami bennünket visz a szeretteink sírjához. Végig gondolni kapcsolatokat, végig gondolni az egymás iránti érzéseinket, gondolatainkat, a közös történéseket, az életünk közös vonalát, végig gondolni mindazt, ami összekötött bennünket. Lehet, hogy ugyanez az indulat, és ugyanez az érzés vitte Mária Magdolnát, a Magdalai Máriát, Jézus sírjához. Ez az asszony mindenképpen valamit még el szeretne rendezni, valamit még szeretne átgondolni, valahogy még szeretné lezárni, vagy újra gondolni, vagy élővé tenni a már lezárt, bezárt kapcsolatot. Lelki szükséglete volt, hogy ott legyen Jézus sírjánál. Lelki szükséglete volt, hogy még egyszer a lelkében átélje mindazt, amit az élete során átélt. Mária élménye eközben az, hogy megérkezik a sírhoz, és nyitott sírboltot talál. Ezt gondolom, hogy legtöbben tudjuk. Izrael földje nagyon sziklás föld, ezért nem földbe temettek, hanem barlangokba temettek. Ilyen volt Jézus sírja is, egy barlang, ahova őt eltemették. És ezt a barlangot mindig egy kővel zárták be. Jézus eltemetése után ezt olvassuk, hogy a római katonák őrzik és le is pecsételik. Máté evangélium tanúsága szerint, nehogy véletlenül a tanítványok ellopják Jézus testét, és azt mondják majd, hogy feltámadt. Tehát ez egy lezárt, lepecsételt, gondosan eltakart sír volt. Megrázó élmény lehetett szembesülni azzal, hogy nyitott a sír. És melyikünknek nem lenne megrázó élmény, keresi a szerette sírját, és nem találja, vagy nem úgy találja, ahogy ott hagyta. Zavarbejtő és elbizonytalanító valóság, szembe tanálni magunkat az üres sírral. És ez a helyzet elméleteket szül Mária szívében is. Félelmet kelt az üres sír. Elindít gondolkodásokat, teóriákat kezd el gyártani Mária is. Mária nem mer szembenézni az üres sír tényével. Nincs ereje utána nézni, bemenni, gondolkodni a történtek felől. Megnézni a sírt, neki nincs ereje akkor ehhez. Nincs ereje belépni és látni azt, amit láthatna. Isten lépései időnként ilyen zavarba ejtő lépések, mint a húsvét reggeli elhengerített csirkő. Jézus lépései időnként pontosan ilyen tanácstalanságba visznek, elgondolkoztatnak, zavarba ejtőek. Gondoljunk Mózesre, amikor az égő csipkebokorral szembesül. Zavarban van, mi ez? Mi történik itt? Most mi is van tulajdonképpen? Annyira más, mint ami a megszokott világa és tapasztalata. Máriával ellentétben Mózesről ezt olvassuk, hogy közelebb ment. Ő megpróbál utána nézni, meggyőződni, és akkor szólítja őt meg az Úr, mint hogy Máriát, és majd akkor, ha közelebb mer menni, ha bemer menni, ha ezzel a keserves, nehéz, nehezen értelmezhető, irracionális ténnyel tud, mer és akar szembesülni, majd akkor nyílik meg számára igazán a titok, akkor fedezi föl igazán az élő valóságot. Mózes közel mert menni, Mária nem. Ő marad kívül, és benézni sem mer. És keres egy magyarázatot, hogy mi történt itt. Senki nem mondta neki, Mária gyárt egy elméletet, és ezt mondja, elvitték az Urat, és nem tudom, hová tették, nem tudjuk, hová tették, többes számba fogalmaz. Máriának szívében, fejében megszületik egy racionális, valóban racionális magyarázat, és úgy gondolja, a többiek is ugyanígy kell, hogy gondolják. Nem lehet másról szó, így történt valami különös, és egyetlen logikus magyarázata a történésnek az, ami az ő szívében megszületett. És elkezd futni ezzel a hírrel. Logikus egyébként a magyarázat, hiszen a sír volt, nem a tanítványoké, és nem Jézusé volt, ezt is nagyon jól tudjuk. Két az akkori parlamentnek megfelelő nagy tanácsbéli, két farizeus rendelkezett a sír fölött. Az egyik Arimátiai József volt, aki a tulajdonjog volt e fölött a sír fölött, és aki ügyködött és segített ebben, hogy Jézust ide temessék, ez Nikodémus, a nagy tanács tagja, és ő maga is farizeus. Lehet, hogy Mária azt gondolta, hogy imukba szállt a bátorság a nagy tanács tagjainak, Arimátiai Józsefnek és Nikodémusnak, lehet, hogy nem merik a halott Jézussal való közösséget se vállalni. Lehet, hogy kockáztatják az egzisztenciájukat, és nem mernek szembe menni a saját társadalmi megbecsülésükkel, a saját státuszokkal, és ezért talán elvitték Jézust, és eltették máshova. Logikus a gondolat, elképzelhető. Annyi emberi gyengeség, annyi árulás, annyi hitványság, annyi gyengeség láttam. Igen, logikus ez is, hogy ezt gondolják, hogy akik segítettek eltemetni, egy ponton bizonytalanná váltak, egy ponton megdőltek, mint a tanítványok bátorsága, megdőlt nagy csütörtök éjszakáján. Nyilván talán kicsit magukból és a tanítványi közösségből indul ki ez az elmélet, de logikus az elmélet, ami Mária szívében születik. És Mária az üres sír tényével és látásával, vagy ezzel az elméletével ezt olvassuk, hogy hazafut a tanítványokhoz, futásnak ered. A húsvét reggele így is lehet látni, három futkározó emberrel van teli. Hárman futnak, mégpedig nem akármiféle erőfeszítéssel. Az ige eredeti szava szerint teljes erővel való futásról van szó. A versenyfutás összeszedettségéről, erőbedobásáról. A mindent összpontosítás, a mindent egy lapra tenni föl, erővel való futásról beszél az ige. Mária így fut vissza a hírrel. Elvitték az Urat, és nem tudjuk, hová tették. Őt ez indítja, ezért rohan, és ezért megy, hogy ezt tudtára adja a tanítványoknak. Amit ő gondol, az valóban nagyon racionális, és ahogy megérkezik a tanítványokhoz, ez a futó lendület tovább viszi a két tanítványt, Pétert és Jánost. Újra, vagy őket is erre a futásra ösztökéli, és Péter is, János is fut a sírhoz. Együtt futnak, és együtt keresik Jézust a sírban, Péter és János. Péter és János egyszer érkezik, illetve János kicsit megelőzi Pétert. Ez is logikus, hiszen János a fiatal. Péter az a már megállapodott, családos ember, ő már a nem annyira futkározós, életkorában élő ember. milyen kedves mozzanata ez az igének, hogy János udvarias, a fiatalember udvarias az idősel. Megvárja, míg odaér Péter, és hagyja, hogy Péter nézzen be előbb a sírba, és Péter érkezzen meg oda. Amikor odaérkeznek a sírhoz, akkor többféle látással nézik, és ez megint az ige eredeti szavaiból derül ki, hogy többféle látással nézik, és látják ugyanazt a tényt. Ugyanazt nézik, és egészen másként látják, és másként értékelik. János, aki először érkezik, behajolt a sírba, és látja az összehajtott lepedőket. Az agya lefényképezi azt, amit látott, elraktározza magába az információt, a tényeket elülteti saját magába, és hagyja, hogy a tények úgy hassanak rá, ahogyan vannak. Látja az összehajtott lepedőket. És eztán Péter is jön, benéz, és együtt már be is lépnek, és Péterről ezt olvassuk, hogy nem látja teljesen tisztán, ez megint csak az eredeti szövegből derül ki, hanem egy teoretikus látással lát. Talán sötét volt a sírban, talán rossz szemű ember volt, talán nem volt egészen tiszta, vagy éles a látása, már nem tudjuk. De ő benne teóriaként, elméletként születik meg, hogy ott vannak a lepedők, szépen elrendezve. Zárójel, úgy látszik, Jézus precíz ember lehetett férfi léptére is, aki összehajtogatta a lepedőit maga után, és elrendezgette a környezetét, és talán ilyenféle módon. És Péter szembesül, elfogadja a tényt, hogy igen, össze vannak hajtva a lepedők, és nincs tovább az ő elmélete. Ezt látja, hogy üres a sír. És János újra nézi a tényeket, újra ránéz arra, ami a szem előtt van, és most a tényeket egészen másként látja. Benézett, látott és hitt. Ezt olvasok róla. János látása, a tények látása és a tények megragadásán túl megérti az összefüggéseket. El tudja rendezni mindazt, ami eddig a szívében volt, és mindazt az ismeretet és gondolatot, ami eddig fogva tartotta őt. Egyszerre Jézusi látással lát. Ahogy Jézus látott, ahogy Jézus nézett egy emberre, akit ha ránézett, a szívébe látott, és az élete összefüggéseit értette meg, és is ismerte föl. János így lát húsvét reggelén, ezt érti meg. De ennek a látásnak előzménye lehetett. Ő azért tudja érteni, mert szívében megőrizte Jézus szavait. Hiszen Jézus háromszor jelentette ki saját halálát, szenvedését és feltámadása üzenetét. János, engedte, hogy ne csak a füléig, ne csak az agyáig jusson a hír, és az agyával úgy segít, mit kezdeni egyikőjük sem, ebben az esetben hagyta, hogy a szívébe hulljon mindazt, amit Jézus mondott. Ővé lesz a feltámadás öröme, és ővé lesz a feltámadás vigasztalása. Jézus szavainak megőrzése, és a Jézus lényével való egység, a szívében való egység Jézussal. Ezért Jánosnak vigasztalássá lett az üres sír, és csak neki. Aki nem felejtette el Jézus szavát, aki megőrizte Jézusról és Jézustól hallott dolgokat, aki hitt Jézusban egész életében, és egész életét Jézusra tette. Ez a tanítvány lát. És mégis van ennek a történetnek egy keserű pontja. Péter és János miután látták az üres sírt, János hisz, érti már, tudja már, hogy feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Nem közlik Máriával. Ott áll Mária sírva. Ott áll Mária kétségbeesve. És a két tanítvány teljesen érzéketlen, itt sír egy ember mellettem, és elfelejtik elmondani. Nem mondják el, hogy Mária, hát él az Úr. János sem, ő sem emlékeztet rá. Ott hagyják sírni magában, ott hagyják kétségbe esni Máriát, a maga kétségeivel, bizonytalanságával, keserűségével, találgatásaival. Magára hagyják. Mélységesen emberi, mélységesen olyan gesztus, mint ahogy mi is élünk vagyunk. Vajon hányszor múlik mások keserűsége azon, hogy mi nem beszélünk, akik ismerik, akik értik az evangéliumot, értik az Úr jó hírét, nem adjuk tovább, nem beszélünk róla. Azokkal sem, akik hozzánk tartoznak, akik a mijeink, ahogy a tanítványi körhöz hozzátartozott Mária, nem osztjuk meg egymással sem. Bár gondolnánk erre az ünnepek alatt, bár figyelnénk erre, hogy osszuk meg a legfontosabb örömhírt is egymással. Mert lehet, hogy valakinek ereje a mi kezünkben van. Lehet, hogy valakinek a mosolya a mi szavainkban, a mi tekintetünkben van, a mi jó híreinkben van, esetleg mások vigasztalása. Figyeljünk erre, és gondoljunk erre, nem csak húsvétkor. Máriát tehát ott hagyják a tanítványok, magára hagyva, bánatával, sírásával, s hazamennek Péter és János, mert hogy a többi tanítványtársnak el kell mondani a hírt. Ez rendjén is van. Az ott hagyott Máriát Jézus keresi meg. Az árványgyászolót Jézus maga vigasztalja meg. A magára maradt, összetört lelkű Máriához maga az Úr jön el, ő lép oda hozzá, és ő vigasztalja meg. Ő találkozik először a feltámadott Krisztussal. Ugyanúgy, ahogy annak idején a kiközösített vakon születettet, Jézus keresi meg először. Emberévé lesz annak, akinek nincs embere. Mária, amikor Jézus nevén szólítja, fölismeri Jézust. Amikor hozzászóló szóvá lesz, neki szóló személyes üzenetté lesz Jézus szava. Amikor megérti, hogy vele beszélget Jézus, nem másnak szól az örömhír, meg nem másoknak úgy a vakvilágban, hanem neki. Jézusnak hozzá van szava, és hozzáfordult, és őt kereste meg. Akkor Mária megérti Jézus szavát. És akkor elcsendesedik a sírás, és elcsendesedik a bánat. Ebből a találkozásból megújulás születik, és életgyógyulás. A futásból célba érkezés. Ebből a találkozásból, a félelemből, a rettenetből bizonyosság. A sírásból vigasztalódás. A zavarba ejtő ténytől, a tanácstalanságból boldog felfedezés. A kétségből ámulat lesz, mert találkozik Jézussal. Annak lesz öröme a feltámadás, akit Jézus megszólíthat ma is. Ma is annak lesz öröme a feltámadás, akivel beszélgethet Jézus a maga igéjén, szaván, szent lelkén keresztül, akinek a szívéhez szólhat, aki mellett megállhat Jézus. Annak lesz vigasztalása, öröme, ragyogása, a feltámadás, aki engedi, hogy megszólíthassa Jézus, aki szóba áll Jézussal, hiszen ő találkozni szeretne velünk, hiszen ő keres, megkeres mindahányunkat. Adja Isten, hogy nem újjék el az ünnepünk, éltető Jézussal való találkozás nélkül, hogy nem újjon el ez az ünnep az örök élet bizonyossága nélkül, hogy nem újjék el ez az ünnep az élő Jézussal való találkozás nélkül. Amen. Áldott légy, Urunk, hogy Te ma is keresel bennünket, és ma is szeretnél találkozni, és meggyőzni bennünket a magad élő valóságáról, hiszen azt is pontosan jól tudod, hogy mennyire rettenet vesz körül bennünket, hogy bizony ellenség és félni való a halál. És köszönjük, hogy győztes vagy e között és e fölött. Köszönjük, Urunk, azt a reménységet, amit Te nyújtasz egyedül Te. Köszönjük, hogy lehet megállni előtted gyermekként és gyermeki hittel, s lehet úgy menni hozzád, ahogyan vagyunk, s kérni téged, hogy öltöztess át a magad hófehérségébe. végy körül önmagad ragyogásával. Urunk, ezt kérjük, és kérjük, hogy újíts meg bennünket a magad lelkének erejével, újíts meg bennünket vigasztalásoddal, újíts meg bennünket, vezess és formálj kegyelmed szerint. És kérünk téged nem csak önmagunkért, hanem mindazokért, akiknek elfelejtünk szólni rólad. Kérünk téged mindazokért, akik előtt mi elhallgatjuk azt a jó hírt, amit ránk bíztál. Bocsáss meg, hogyha gyávátnak bizonyulunk, hogyha nem merünk, vagy nem tudunk rólad beszélni. Te vezess bennünket a beszélgetéseinkben is, a találkozásainkban is. És kérünk téged a mi nemzetünkért, a mi népünkért. Hadd lásson minél előbb és minél inkább. Hadd értsen, és hadd lásson téged. Hiszen annyi minden pusztul és vész körülöttünk. Légy a mi megmentőnk és szabadítunk. Amen.